Az Élet Rádiója. T-Rádió.
Jó estét kívánok, a Nahátot hallják. Adása munkatársa Zentai László, a házigazda Marosi Antal.
Az az érzésem, hogy nem kellett volna beszélgetnünk előttem, mert összekeveredtem. Ugye van egy olyan válasz, hogy az ennek a rannak játszik, aki fizet. Ez a válasz arra, hogy a veszélyforrások közül, amik ugye a nemzeti konzultáción lesznek majd megtárgyalva, a külföldi befolyásolás lesz majd az egyik kérdéskör, vagy a külföldi forrásból származó szervezetek kérdése.
Én azt hiszem, hogy ez a
két... És az ennekar ez hogy jön? Össze vagyok keveredve.
Hát szerkesztő úr, én azt hiszem, hogy ez a két kérdés, ez valójában egy kérdés. Tehát itt a probléma úgy merül fel, én azt hiszem, és ez nem csak Magyarországra igaz, és nem csak a 21. századra igaz, hanem ez már régóta egy visszatérő kérdés, hogy egy szuverén állam belügyeibe egy idegen ország, vagy akár egy multinacionális cég érdekeit érvényesítendő, hogyan és miképpen avaszkodhat bele, és ezzel szemben milyen technikákat tud alkalmazni egy-egy ország.
Műsorunk vendégét hallják, Horváth József, az egykori polgár és katonai titkosszolgálatok felelős vezetője. Most szakértőként van itt jelen. Egy multicég befolyásolhat annyi mindent egy idegen másik országban, hogy az akkora problémát jelentene?
Hát természetesen, most ha a 20. századból egy kicsit visszanézünk, és azt mondjuk, hogy mondjuk Közép-Afrikában kakaóba termelése kapcsán mondjuk olyan európai nagy élelmiszergyártó cég, amelyik azt szerette volna, hogy olcsón jusson hozzá a kakaóbabhoz, képes volt mondjuk egy puccsot végrehajtani egy kis közép-afrikai országban, amely kiemelt kakaóbab termelő, és a saját érdekeinek megfelelő kormányt juttatni hatalomra. És ilyen példák egyébként hosszan-hosszan sorolhatóak.
Na most nagyjából értem. Milyen módszere lehet még a befolyásolásnak? Mondta nekem az újságíró, de egy újságíró?
Hát nézze, most akkor induljunk el a KH-tól. Tehát az egy egyszerű dolog, és egy egyszerű dolog lehet, hogy én azt mondom egy újságírónak, hogy egy kisebb, vagy akár szemmel is jól látható összegért, ilyen és ilyen témában, ilyen és ilyen irányultsággal szeretnék az ő lapjában egy cikket elhelyezni. Ez lehet egy szimpla üzleti érdek, lehet egy olyan érdek, ami azt mutatja, hogy egyébként az üzleti riválisommal szemben szeretnék egy lejárató cikket megjelentetni, vagy lehet egy állami érdek is, hogy mondjuk egy titkosszolgálat saját országa érdekében jelentett meg egy-egy írást.
De ez egy egyszerű történet. A főszerkesztő vagy rovatvezető.
Igen.
Azt is megveszem?
Nem feltétlenül, mert az, hogy az újságíró lead egy cikket, ami illik abba a hétnek, a hónapnak, az esemény sorába, illik az újság profiljába, és egyébként az újságírónak van egy olyan fajta szabadsága, mondjuk, mert ő már egy neves újságíró, hogy az általa leadott anyag véleményként is megjelenhet, ergo a szerkesztő nem fogja neki azt mondani, most miért írod azt, hogy egyébként ez egy rossz csapat, aki éppen kimegy focizni a pályára, hiszen még ilyet nem írt le senki, és meg fog jelenni ez a cikk.
Jó, de ettől nem fog összedőlni a világ.
Nem, így van. Ezért mondom, hogy ez az egyszerű formája egy befolyásolásnak, és innen indulunk el a bonyolult, akár több éven keresztül folytatott titkosszolgálati műveltekig, amiket már játszmáknak hívunk, és az akár hosszú évekig is eltarthat, aminek a végcélja esetleg csak az utolsó hónapban derül ki, és a puzzle-nek a képei akkor kerülnek a helyükre. Magyarul, ha nekem van egy média felületem, ahol el tudok helyezni cikkeket egy adott országban, van egy olyan szervezet, amelyik az én érdekemben sajtótájékoztatót tud tartani, figyelemfelhívó akciókat tud tartani. Emellett ne zárjuk ki azt, hogy nekem van ügynököm az adott ország különböző államigazgatási szerveiben, ne adj Isten rendvédelmi szerveiben. Akkor, ha én ezeket a rendszereket elkezdem mozgatni, és kellő hatékonysággal is időm is van, és pénz is van mögöttem, akkor kijöhet a végén az az eredmény, hogy egy adott cél érdekében egy ország közvéleményét vagy politikai nyilvánosságát képes jelentős mértékben befolyásolni.
De azért vannak az elhárítók, hogy ilyen ne legyen.
Így van, azzal együtt, hogy az elhárítás és a hírszerzés közötti folyamatos, és azt kell mondani, ilyen permanensen megújuló, és mindig újabb felületeken megjelenő küzdelem, az egy nagyon nehéz abból a szempontból, hogyha most hozhatok ide egy másik példát, mint az informatika világa. Tehát, hogy olyan gyors és robbanásszerű a fejlődés, és olyan területekre is beavatkozhat most már egy befolyásolási szándékkal fellépő, még egyszer mondom, akár multinacionális cég, akár állam, hogy ezekkel szemben az elhárító szervnek egy, hihetetlenül kreatívnak kell lennie, kettő, kockázatot kell tudni vállalnia, három, tudnia kell tudnia kell maga mögött az adott kormányzat teljes támogatását.
Milyen kockázatra gondolt?
Hát nézze, most egy jó befolyásolási művelet kapcsán, akkor amikor azt érzi mondjuk a befolyásolási műveletet vezénylő agyközpont, hogy mondjuk az elhárító szervek túl közel kerülnek hozzá, vagy túl jó irányokba kezdenek el már az emberei, vagy a szervezetei vonatkozásában dolgozni, akkor direkt módon mondjuk akár megtámadják az adott elhárító szervnek a vezetését, jogszerű működését kérdőjelezik meg, és most elkezdik lejáratni mondjuk akár az elhárító szolgálatot is.
Ez egy sakkjátszma ezek
szerint. Így van, pontosan így van. Az a kérdés ilyenkor, hogy egy kezdő, közepes játékos az mondjuk egy lépéssel lát erőre, mondjuk a világbajnok az meg 4-5-6 lépéssel jár előre. Ez a különbség a szervek között is.
Mire gondolt, amikor azt mondta, hogy a zenekar annak játszik, aki fizet?
Hát én
nekem ezzel még adósak vagyunk a hallgatóknak.
Ez szegény, Isten nyugosztalja, nagymamám mondta ezt mindig, és én ezt úgy egy komoly igazságnak tartom, azt tudomásul kell venni, és itt a külföldi befolyásolás kapcsán, hogyha látszólag egy jótékonysági vagy különböző jogvédő szervezetet külföldről finanszíroz valaki, akkor azért legyen bennünk az a tudat, hogy ez valószínű, hogy nem csak csupa szívjóságból teszi, hanem emögött neki üzleti, gazdasági, vagy akár politikai érdekei is vannak. Hát, amiért ezt a pénzt beteszi.
Lehet elvi azonosság, nem?
Lehet elvi azonosság, de azért én azt hiszem, hogy eurómilliókat, vagy tízmilliókat befektetni ilyen
egy közös környezetvédelmi szemlélet kapcsán ez annyira hajmeresztő?
Nem hajmeresztő, csak olyankor mindig én azt szoktam volt mondani, hogy nézzük meg azt, hogy mondjuk előtte ez az érdekcsoport mondjuk zöld energiába befektetette már, és mondjuk adott alternatív energiaforrások nak a, hogy mondjam, megjelenését szeretné elérni mondjuk a fosszilis energiával szemben, vagy az atomenergiával szemben.
De kicsit paranoid.
Hát erre mondja ezt egy nagyon kedves barátom, hogy attól, hogy üldözési mániánk van, még nem biztos, hogy nem üldöznek.
Térjünk vissza a befolyásoláshoz. Abból, amit elmondott, azért az derült ki, hogy ha végig gondolom, hogy tulajdonképpen ez nem új keretű dolog, tehát nincsen új a nap alatt.
Ez abszolút így van.
Tehát amit most kitaláltak, látszólag az már ki volt találva egyszer.
Így van, tehát
mi akkor nem lett annyira bonyolult dolog
hát,
ezzel a kérdéskörrel foglalkozni a szakembereknek.
Ez a legnehezebb dolog, azt kell mondjam. Ennek a hivatásnak a legnehezebb dolga ezeket a befolyásolási akcióknak a detektálása, nyomon követése, vagy ne adj Isten, a feltárása, vagy a visszafordítása is. Tehát ez mindig egy olyan titkosszolgálati műveleti játszmát kell, hogy generáljon, ami nagyon-nagyon sok tényező múlik, hogy sikeres lesz.
Jó, de az alapja az, hogy emlékszem, hogy 1960-ban volt valami.
Így van.
Ahhoz kell, hogy olvassak 1960-ról. Kell, hogy tudjam.
Ez így van. Tehát egy jó titkosszolgálat személyi állománya, nem csak arról ismerszik meg, hogy mit a filmeken látjuk, hogy remekül kezelik a fegyvert, közelharcban milyen jól kiképzettek, hanem mondjuk a szürke állományuk, ez nekem nagyon szilárd szakmai meggyőződésem, egy jó titkosszolgált a szürke állományáról ismerszik meg. És ez a titkosszolgálati munkában pontosan, ahogy ön is mondja, célszerű azt figyelembe venni, mikor egy szolgálat építkezik, hogy minél szélesebb spektrumú ismereteket legyen képes becsatornázni a szervezetébe, ami majd egyszer jól jöhet. Tehát mondok egy extrém példát. Nekem az egyik kedvenc munkatársam például egy klasszikus, most direkt nem mondom, milyen hangszeren játszó ember volt, aki a Zeneakadémián szerzett diplomát. És egyébként egy kiváló szakember volt, aki a terepen remekül tudott dolgozni.
És zenész?
Nem. Csak az a fajta szemlélet, amit ő ott fölszedett, az egy olyan egyedi látásmódot adott neki, ami egy titkosszolgálati munkában a sematikus gondolkodás mindig a legnagyobb veszély. És ha valaki képes egy problémára úgy ránézni, hogy más képet lát a széttöredezett cserepekből, mint az összes többi, az már egy nagyon nagy előny. És ezért kell egy szolgálatnál a lehető legszélesebb tudásbázist becsatornázni a szervezetbe.
Arra hogy emlékeznek a szakemberek, hogy mikor volt az első befolyásolás a világon?
Hát ez azért nagyon nehéz szerkesztőről, mert mi azt szoktuk mondani, hogy a mi hivatásunk a második legrégebbi. Tehát itt az ókortól...
Az első a hölgyek,
igen,
világa.
Igen, 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 és mi vagyunk a második, aki azt szoktuk mondani. És egyébként más oldalról meg, most ha az ókori történelmet vesszük alapul, a római birodalomtól kezdődően számtalan ilyen példa van egy befolyásolási akcióra, most Kleopátrának a szépségétől kezdve Antonius és Kleopátra szerelméig, nagyon sok mindent ide lehetne sorolni, amire azt mondjuk, hogy evidencia és politikai küzdelem, de emögött olyan fajta hatalmi játszmák húzódnak meg, ami mögött már, még hogyha az ókorban nem is beszélünk direkt módon titkosszolgálatokról, de már hírszerzőkről igen, de már olyan nyelvekről, akik közvetítenek, híreket adnak, vesznek, akkor már azt kell, hogy mondjam, hogy ez a fajta akciók igazából mindig is voltak. Nyilvánvaló, hogy a nyomtatott sajtó, a napi sajtó megjelenésétől kezdve, a hírközlési szervek megjelenésétől kezdve, amikor már fölgyorsul az információ áramlás, ennek a technikai háttere kialakul a 20. század elejére, onnantól kezdve nyer ez egyfajta új értelmezést, akár a titkosszolgálati eszköztárban is.
ami életre kell. Tirádi.
Hát valóban nem vették észre Horváth Józsefet, a katonai és polgári titkos szolgálatok egykori vezetőbeosztású tábornokát?
Igen.
Melyik volt jobb? Mert ugye ön most már nyugdíjas, vagy nem tudom, melyik fázisban van. Előtte volt jobb, vagy most jobb?
Hát, ha most szakmai szemmel nézem, akkor most sokkal több eszköz áll rendelkezésére mind a két oldalnak. Akár a hírszerzés, tehát aktívan befolyásolni.
Önnek, nem, önnek.
Melyik a jobb?
Persze, bent lenni, vagy kint lenni?
Hát mondjuk úgy, hogy mind a kettőnek vannak előnyei és hátrányai. Én ilyen, ha megtalálnak a sajtó munkatársai, én azért egyre igyekszem mindig vigyázni, hogy az ember ne kiabáljon be úgy a partvonalon kívülről, hogy próbálja osztani az észt a jelenleg dolgozóknak. Én azt mondom mindig, hogy azoknak a felelőssége, akik bent vannak, hogy a mit miért csinálnak, és nekik kell elszámolni akár a lelkiismeretükkel, akár a vezetőikkel szemben is a munkájukkal kapcsolatosan.
De szeret mesélni így a munkáról?
Nem. Ez bármilyen furcsa most.
Hagyjuk abba?
Nem, de hát most nem a munkáról beszélünk, hanem ennek hát a szakma, elvi hátteréről beszélünk.
Ugye külföldi és nem a befolyásolás dolgokról. Ez a téma.
Igen.
Belementünk az ókorba, és azt mondja, hogy ha lehet választani korszakot, akkor a hidegháború az, ami érdekes. Szeretném, hogyha erről beszélgetnénk, és a következő zene után pedig jönne majd a rendszerváltás. De az még messze van, hidegháború.
Hát azt hiszem, hogy az egy olyan tipikus korszak volt már, amikor a második világháború lezárulása után ugye ketté szakad a világ. És ebbe a ketté szakadt világba az a valós és virtuális vasfüggöny, ami a két világot elválasztja egymástól, ezen keresztül azért megindult egy olyan fajta küzdelem is, ami nem csak arról szólt, mint egy fegyverkezési verseny, hogy kinek van több atombombája, ki tud több országban befolyást szerezni, és itt már befolyás szót megint aláhúznám. És ebbe a gyakorlatilag kétpólusú hatalmi játszmában az akkori két tömb titkosszolgálati területeinek egyre nagyobb szerep jutott, hiszen hogyha megnézzük azt, hogy mondjuk egy-egy fegyverzet korszerűsítés adott esetben milyen hihetetlen összegeket emészt föl, és itt a csillagháborús fegyverkezési versenyre is utalhatnánk, akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy ehhez képest egy titkosszolgálati művelet, egy befolyásolási, lejáratási művelet, ezekhez képest gombokból megoldható, tehát akár a keleti blokkot nézzük, akár a nyugati világot, mind a két fél ezzel az eszközzel igen-igen komoly előszeretettel és aktivitással élt.
Meg hát nem sajnálták a pénzt, ugye nekem most legutóbb nem is tudom, hogy hol jelent meg egy írás arról, hogy Kelet- és Nyugat-Németország között egy alagutat ástak, és ezen keresztül próbálták meg lehallgatni a másik oldalt. Azt hiszem az angolok, mindegy, akarták lehallgatni a szovjeteket, akik viszont tudták, és ennek megfelelően olyan, nem tudom, beszélgetéseket sugároztak ott az alagútba, amiben jól nem ment semmire a másik. Hát ez óriási pénz, energia, és azért benne van nekem kívülállóként az is, hogy olyan sok titok azért nem volt.
Akkor azért rengeteg titok volt. Tehát szerkesztő, most még egyszer visszatérek, ön azt mondja, hogy az az alagút kiásása és ez a művet milyen óriási pénzbe került. Na most, ha ehhez hozzáraknánk azt, és nem egy repülőgép anyahajó áráról beszélünk, csak egy távolsági nehéz bombázó áráról beszélünk, annak az árából egy szolgálat mondjuk egy évig vidáman dolgozik. Egy ilyen gépnek az árából. És visszatérve erre, amit ön mond, igen, hogyha én érzékelem azt, hogy mondjuk ássák ezt az alagutat, és azon keresztül van egy behatolási kísérlet, ami nem egy befolyásolás, hanem egy hírszerzői behatolási kísérlet, hogy mélység információkat szerezzen, és én ezt fölfedem, akkor ugye az egyszerű megoldás, hogy úgy mondjam, ami a köztörvényes bűncselekményeknél a rendőrség számára egy adott feladat, hogy megszakítás, letartóztatás, felszámolás ennek a történetnek. Ezzel szemben a titkosszolgálati emberek ilyenkor azt a lehetőséget is figyelembe veszik, hogy egy játszmát kezdeményez. A játszma kezdeményezés az arról szól, hogy tudom, hogy most engem lehallgatnak, elkezdek olyan információkat közvetíteni ezen a csatornán keresztül, ami ad egy lekötöm vele az ellenfelet, addig lehet, hogy én egy kerülőúton másik oldalról...
másik árkotások.
Így van, és meg tudom őt kerülni. Kettő, elkezdek olyan információkat közvetíteni felé, hogy most ő kezdjen el itt nagyon sok pénzt költeni, és olyan fejlesztésekbe investáljon, amiről tudom, hogy egyébként nem fog sehova vezetni. Három, hitessem el azt, hogy nekem milyen hihetetlenül jó lehetőségeim vannak a túloldalon, és mondjuk járassak le bizonyos vezetőket, mondván, hogy az már az én emberem adott esetben.
Ezt nem értettem.
Hát most olyan emberekre világítsak rá, aki nem az én ügynököm, csak épp azért, hogy mondjuk én szeretném őt onnan kiemelni abból a státuszból, mert az én valós ügynököm az az ő helyettese, és majd ő beül a helyére, persze. Tehát ez egy nagyon-nagyon bonyolult műveletek, és vannak olyanok, akik azt mondják, hogy ez ilyen titkosszolgálati hókusz-pókusz. Én erre azt szoktam mondani, hogy ez a szakmának a veleje, hogyha már idáig el tud jutni egy titkosszolgálat, és ezeket a munkákat képes, és nem önmagáért csinálni, nem a játszmának a szépségért lárpullár csinálni ezt, hanem jól körülhatárolható gazdasági, nemzetpolitikai érdekek mentén természetesen. Mert találkozik az ember persze olyan játszmákkal is, ami húzódik hosszú-hosszú évekig, és igazából semmi nem történik, hanem egy ilyen régen kiürült történet már az egész.
De hogy elkanyarodtunk.
Igen, de hogy visszatérjünk a hidegháborús időszakra. Talán a hallgatók közül sokan emlékeznek rá, ugye volt az Nagy-Britániában az elhíresült Cambridge-i ötök, akik lehet, hogy hatan voltak zárójelben. Ami arról szól, ugye, hogy a második világháború alatt és azt közvetlenül követő időszakban az orosz titkosszolgálat, az akkor még úgy működő kommunisztikus eszmékkel megtalál olyan brit felső középosztálybeli fiatalokat, egyetemistákat, akik erre fogékonyak, akár romantikából, akár meggyőződésből, vagy bármi másokból, és ezt az öt embert...
Vagy hatot.
Így van, vagy hatot, mert
érdekelne majd, hogy miért, igen, miért öt vagy hat.
Igen, kitérünk rá a történet végén, és ugye ezeket a fiatal embereket egészen a 60-as évek végéig az orosz titkosszolgálat úgy tudja vezetni, hogy van, aki a brit titkosszolgálatban felső-középvezető lesz, és orosz területen dolgozik.
És dolgozik az oroszoknak.
Dolgozik, gondolják a kenyéradó gazdái, de közben dolgozik az oroszoknak. Más az mondjuk külügyminisztériumban dolgozik, tehát a brit államigazgatás közel felső vezetői szintjére érnek el, és ezekkel az embereket úgy mozgatják az orosz titkosszolgálati emberek, hogy ezzel már aktív befolyást tudnak gyakorolni adott esetben Nagy-Britániának bizonyos politikai lépéseire. Tehát itt több évtizedes munkáról beszélünk, több évtizedes
befektetésről. Honnan tudták az oroszok, hogy csak nekik dolgoznak?
Hát én azt gondolom...
Hogy nem vették észre az angolok?
Hát inkább ez a jó kérdés, hogy nem vették észre az angolok. Ez a brit szolgálatok számára egy nagyon, mondjuk úgy, hogy kínos incidens volt, és aztán ők maguk nyilatkozták le, hogy ez ennek a problémakörnek a feltárása több mint egy évtizedig lekötötte őket, mikor ez kiderült, hogy felderítsék, hogy milyen mélységig épültek be az oroszok, és milyen mélységű információk azok, amelyeket hogy úgy mondjam, dezinformációként kaptak ezektől az emberektől, vagy milyen információk azok, amiket megkaptak viszont az oroszok, és mondjuk amerikai, vagy brit, vagy egyáltalán a NATO ügynökei mondjuk ezért akár meg is halhattak. Tehát ez már egy komoly befolyásolási művelet volt, ami hosszú évtizedekig tartott.
Jó, de ezt ki kellett választani ezeket az embereket.
Így van, vezetni kellett őket, finanszírozni kellett
őket. Hát egyetemistaként még nem voltak vezetőbeosztásban.
Nem, hát ez erről szól, tehát ez az orosz vagy a brit modell, amikor azt mondjuk, hogy van idő ezeket fölfejleszteni, egy ilyen karriert kiépíteni, és utána már majd a gyümölcseit lehet, hogy nem az a szakember, titkosszolgálati vezetés aratja le, aki elültette azt a fát, hanem lehet, hogy 2-3 évtizeddel később aratják le a gyümölcsöt.
Megéri?
Hát mindenképpen. Természetesen. Tehát most megnézzük
persze, a... Persze, ha 10 évig kell nyomozni, milyen károkat okoztak, akkor vélhetően jól dolgoztak.
Ez így van. Vagy most fordítsuk meg akár egy ipari hírszerzés oldaláról, hogy mondjuk egy 20. században az egyre gyorsuló technikai, technológiai fejlődés kapcsán egy-egy ilyen beépített ember akár dollármilliárdokat képes megtakarítani olyan információkkal, amelyeket nekem, és akár évtizedes technológiai lemaradásokat tudok behozni, hogyha képes vagyok ilyen csatornákon keresztül is behozni adatokat, információkat, illetve hogyha a befolyásra visszatérünk, ha én képes vagyok a másik oldalt lekötni, és az ő politikai elitjét befolyásolni, akkor én esetleg a világ másik végén szabadon tudok terjeszkedni. És erre megint egy, ha megengedi egy példa, egy másik példa a hidegháború időszakából Németország. Nyugat-Németország. Nyugat-Németországban a kelet-német hírszerzésnek volt olyan időszaka, amikor képes volt arra, hogy a nyugat-német kancellár személyi titkárát tudta a soraiban. Azon keresztül egy dolog, hogy minden információhoz hozzájutott, hogy milyen döntéseket készítenek elő Nyugat-Németországban. Kettő, hogy befolyásolni is tudták adott esetben, nyilvánvaló, hogy korlátozott hatékonysággal.
De titkárnő azért nem annyira...
Titkár. Személyi titkár.
Hát azért tehát... az sem annyira hatékony. Igen, hatékony. Na,
hát azzal... Azt belegondolunk csak annyi, hogy mondjuk egy aláírandó paksamétát papírokat milyen szintre teszek, és azt milyen kommunikációval adom oda a vezetőnek, azzal is
lehet. Aki vagy elolvassa, vagy nem.
Így van, vagy elhiszi nekem, vagy nem, hogy ez fontos, nem fontos, ezt olvass el, azt olvass el bőle, hadd ne soroljam. Tehát mind-mind maga a befolyásolási folyamatnak a része ebből a szempontból. Tehát ezek én azt hiszem, hogy talán rávilágítanak arra is a hallgatóknak, hogy ezek a napi életben, a mindennapi emberek számára nem kézzelfoghatóak, nem kitapinthatóak, és egy elhárító szolgálat.
Meg hát hihetetlen is.
Így van, hihetetlennek is tűnik időnként, de egy elhárító szolgálat számára viszont nagyon nehéz ennek a nyomára jutni, és nagyon nehéz azzal a helyzettel akár egy vezetőt is szembesíteni, hogy az a bizalmi embere, akit kiválasztott, és hosszú-hosszú évek óta mellett. Igen, igen.
Az öt az miért hat?
Vagy hát ez, amit a mai napig egyébként a brit szaksajtóban is van vita arról, hogy lehetett még egy hatodik ember is, akit viszont nem fedtek föl. Tehát amikor ez a...
Szándékosan?
Nem, hanem a többiek nem, akiket, tehát az öt ember, aki lebukott, az egy hatodik társukat még nem fedte föl.
Hallgattak.
Igen.
Hát pedig lehet, hogy megúszhatták volna.
Hát igen.
Vagy nem tudták.
Hát pontosan így van, tehát az oroszok ebből a szempontból nagyon ragaszkodtak a szeparáláshoz, hogy mindenki annyit tud, amennyi rá tartozik, és akkor meg lehet állítani az ilyenfajta károkozásnál, hogy egészen fölfelé jussanak el, és itt most akár majd a elmúlt hónapok elnökválasztásáig is visszajuthatunk.
Még mielőtt elmennénk oda, nemrégiben volt vendég itt a Kódfejtőkben, ez egy másik műsor. Ebben a rádióban, Kisberedek József, aki végülis az ön egykori munka helyéhez kötődő problémával nem is ő jött elő, én hoztam elő, csak aztán elkezdtünk beszélgetni Belovai úrról, aki ugye most ki volt tulajdonképpen.
Hát ez egy borzasztó nehéz kérdés, és én most...
Ez a hidegháború időszaka, azért jutott eszembe.
Így van, tehát ugye róla azt kell tudni, hogy a Magyar Néphadsereg hivatásos tisztje volt, akit az Amerikai Egyesült Államok hírszerzése beszervezett, és komoly olyan információkat adott át az amerikaiaknak, amelyek az akkori Varsói szerződés és a magyar néphadsereg diszlokációjával, tehát elhelyezkedése, műveleti terveivel kapcsolatos információkat adott ki, és őt elítélték, majd utána egy csere kapcsán kiadták az Egyesült Államoknak, és végül is ott halt meg a közelmúltban.
És ugye arról beszélgettünk Kis Benedek Józseffel, a szakértővel, hogy sokan úgy gondolják, hogy Berovai István?
Igen.
Tulajdonképpen hős volt. Ha innen nézem.
Igen. És én most, jól értse szerkesztő úr, nem kibújni szeretnék a válasz alól, csak az én helyzetem abból a szempontból kicsit más, hogy egy titkosszolgálati területen dolgozó szakembernek bizonyos esetekben a hétköznapi morális kérdésekkel, ha foglalkozik, akkor az a saját munkájának a gátjává válik. Tehát azt látni kell, hogy egy adott ország titkosszolgálati szakember számára két zsinór mérték van. Az egyik a saját országának a titkosszolgálati törvénye, kettő ő az, hogy ő a saját hazájára esküdött föl. Hogy a saját hazájának az érdekeit, biztonságát szem előtt tartva és annak megfelelően végzi a munkáját. Tehát az, hogy most a Belovai története kapcsán ő áruló vagy hős, ez nyilvánvaló, hogy az nézőpontunk határozza meg az üléspontunkat, tehát az, hogy melyik oldalon ülünk,
a nézőpontunkat,
így van. Tehát én azt hiszem, hogy ez a kérdés tipikusan az a nagyon nehezen eldöntendő kérdés, hiszen ha mereven azt nézem, a magyar honvédség hivatásos tisztje elárulta Magyarországot, és most nyilvánvaló, hogy azt a szocialista Magyarországot és a szocialista magyar néphadsereget, és még sok mindent mondhatunk, és ehhez képest ő jó szándékból és meggyőződésből tette, amit tett, ezt is mondhatjuk. Ugyanakkor én azt hiszem, hogyha egy kicsit elnézünk ettől, az árulókat ebből a szempontból azt hiszem, hogy nem így kell megítélni, hanem ezt majd egyfajta tágabb kontextusban a jövőt illetően, mert én számomra ez a kérdés borzasztóan nehéz most.
Mekkora kárt okozott?
Nagyon-nagyon komoly károkat okozott, vagy ha úgy nézzük, a másik oldalon nagyon sikeres volt. És ennek természetesen megvan a pandantja is, mert a Varsói szerződésnek volt olyan katonai hírszerző szolgálata, amelyik be tudott épülni az amerikaiak közé, és képes volt onnan információkat szerezni, ahol szintén lebukott az illető, és azt a amerikai katonát is hosszú-hosszú évtizedes börtönre ítélték. Tehát még egyszer mondom, ez egy olyan játszma a világok között, amelyiknél ennek, hogy mondjam, nincs vége, és úgy nincs vége, hogy adott esetben még szövetségi rendszeren belül is folyik ez a küzdelem.
T-Rádió, ami feltűzel.
Külföldi befolyásolások, rendszerváltás utáni időszak. Ezzel vagyunk még adósak itt a hallgatóknak. Horváth Józseffel beszélgetünk, katonai és polgári titkosszolgálatok egykori vezető tábornoka.
Hát ha a 80-as évek vége, 90-es évek első harmadáról beszélünk, akkor azért azt látni kell, hogy a rendszerváltozás az a, hogy úgy mondjam, a szolgálatokat nem úgy érte, mint derült égből a villámcsapás. Tehát itt azért jól látom.
Azt jelenti, hogy benne voltak a szolgálatok?
Hát én nem így mondanám, hogy benne voltak. Én úgy mondanám, hogy pontosan látható volt az, hogy hová fut ki ez a történet. Tehát, hogy az a rendszer mennyire túlélte magát. És
mennyivel lehetett ezt korábban látni?
Hát én azt hiszem, hogy itt Magyarországon egy 2-2.5-3 évvel előtte ezt már prognosztizálni lehetett. Én azt hiszem, hogy az oroszok hamarabb látták már ezt. Igen, igen. És itt utalnék akár a befolyásolás kapcsán is. Reagan elnök időszaka, akit most ugye már úgy beszélünk róla, egyrészt, mint aki a rendszerváltozást előkészített, és képes volt Gorbacsovot és az akkori Szovjetuniót sarokba szorítani a csillagháborús programmal. Másrésztről, ha befolyásolás, lejáratás, a fiatalabb hallgatók biztos nem emlékeznek rá, és ezért mondom, akkor, amikor Reagan elnököt megválasztották, akkor itt a keleti táborban szinte ilyen, mondjuk úgy, hogy vezényszóra, azok az információk kezdték el bombázni a média fogyasztókat, hogy hát a nyugati világban, a halódó Amerikában már egy western színészt, egy pisztolyhőst választanak meg elnöknek, mert már nincs más, és milyen szörnyű az, hogy egy ilyen amatőr ember kerül be, aki nem ért a politikához, akit
lesz majd... egy nagyhatalom
így
elnöke.
Így van, lesz egy nagyhatalom elnöke, és lesz egy olyan nagyhatalom, olyan nagy befolyású elnöke, akinek azt gondolja, hogy joggal állítottunk már itt Budapesten is szobrot, és sokat köszönhetünk neki, hogy ez a rendszerváltozás elért bennünket. Tehát, de még egyszer mondom, a nyugati oldallal szemben, itt Kelet-Európában ez a fajta képfestés is egyfajta befolyásolás, amikor a társadalom széles rétegei felé ezt a képet, egy olyan tudatosan fölfestett negatív képet rajzoltak
föl.
Mondom,
az oroszok.
Hát, és ebben mindenki partner volt. Tehát így van, pontosan. Tehát az egy olyan mereven vezényelt zenekar volt, hogy úgy mondjam, tehát abból úgy nem volt oldalra nagyon kilépés.
Aztán.
Itt a rendszerváltozás hajnalán azért azt is látni kell, hogy hogy mondjam, megindult egyfajta versenyfutás is a közép-kelet-európai országok között, ami sok szempontból hasonló, mint a második világháború vége, utolsó időszaka, hogy a kiugrások, kiugrási kísérletek, ki az, aki hamarabb tudja megtenni, ki az, aki hamarabb tudja elindítani a kapcsolatok újraélesztését a vasfüggönyön túloldalán, ki az, aki ebből gazdaságilag jobban tud kijönni. Tehát ebben a kérdésben én azt hiszem, hogy egy, és ebben a külügyi csatornák mellett az adott esetben a titkosszolgálati csatornák is nagyon intenzíven működtek.
Nekem emlékszem, bejöttek az alapítványok, akik mindent megoldanak, a rendőrség kapott autót, irodabútort, számítógépet, mindent.
Igen.
Mindenki örült.
Így van, csak mondjuk utána derült az ki, hogy akár magyar vagy külföldi szervezet bűnözői csoportok is finanszíroztak ilyen alapítványokat nagyon tudatosan, hogy be tudjanak épülni a magyar államigazgatás különböző szintjeire.
Tehát akkor nem csak arról beszélgetünk, hogy egy külföldi nagyhatalom vagy kishatalom mindegy próbál meg befolyást szerezni, hanem ezek szerint a bűnözők is.
Hát akár a bűnözők, de említhettem, ugye itt akár egy multinacionális vállalatot is, aki adott esetben az üzleti érdekei érvényesítése okán tesz olyan lépéseket, amely már egy állami jeleket is mutat a multicég.
A jogszabályok részéről. Mennyire voltak partnerek ezeknek a helyzeteknek a kezelésében?
Hát ez pont olyanok voltak a jogszabályok döntő részében, mint a privatizáció, tehát ez a spontán privatizációs lehetőség. Tehát nem ismertük még, hogy hogy működik a piacgazdaság, nem ismertük még, hogy hogy működik egy alapítványi világ, csak rácsodálkoztunk, azt kell, hogy mondjam, hogy mi mindannyian erre a változásokra, és ez meglehetősen kiszolgáltatott helyzetben érte.
De a titkosszolgálatok se tudták?
Hát a titkosszolgálatok részéről ez még kevésbé, mondjuk úgy, hogy volt evidencia, hiszen a szolgálatok egy részről azért egy meglehetősen zárt világban működtek akkor, a rendszerváltozásig, másrészről pedig a rendszerváltozás közvetlenül követő hónapokban az a magyar titkosszolgálatok, és talán a közép-kelet-európaiak, ha eltérő mértékben is, de az akkor megindult a magyar szolgálatoknak a többszörös átszűrése politikai szempontból, aminek a miértjei az mindenki számára azt hiszem, hogy nyilvánvalóak, de ezzel együtt fokozatosan az a szakmai tudás is fogyott, amely alapján lehetett
tehát
volna.
Tehát magyarul a végén nem maradt egy ember, aki elmondja, hogy gyerekek, az alapítványoknak figyelzünk.
Hát nem az, hogy nem maradt ember, hanem a rendszerváltozás közvetlenül követő időszakban azért a bizalom is egy nagyon szűk mesdjén mozgott joggal, okkal az akkori új politikai elit részéről a titkosszolgálatokkal szemben, és nagyon apró lépésekkel lehetett a fennmaradó vagy ott bent maradó a többszöri szűréseket túlélő állománynak újra és újra talpra állni, és olyan fajta munkákat letenni az asztalra, amivel a akkori politikai vezetés úgy érezhette, hogy itt valami hasznos munka is folyik, ami segítheti az ő munkájukat.
Most akkor hogy érzi, hogy a rendszerváltás idején gyökeret verő külföldi érdekeltségek, amelyek befolyásolás céljával jöttek létre, mennyire lettek felderítve? Vagy vannak-e olyanok, amelyek még lehet, hogy elkerülték az illetékesek figyelmét?
Hát most ebből a szempontból azt kell, hogy mondjam, hogy jelentős lemaradásban vagyunk. És ezt a kört most akkor tágítsuk egy kicsit. Tehát itt most nem csak azt kell nekünk nézni, hogy most itt a világhatalmak ad abszurdum, hogy akarják befolyásolni Magyarországot, és a magyar belpolitikai életre hogy akarnak befolyást gyakorolni, hanem Magyarország vonatkozásában ránézünk a térképre, sokkal inkább látjuk azt, hogy számos olyan ország van Európában, amelyik Magyarország vonatkozásában történelmi okokból szeretne ilyen-olyan irányokból, de befolyást gyakorolni. Tehát ez egy sokkal többfrontos, hogy úgy mondjam, munkát igényel, mintha most azt gondolnánk csak, hogy most ebbe a kinyílt világban van 2-3 olyan nagy ország, amelyik időről időre be akar avatkozni a belpolitikai életünkben.
Ez a lemaradás minek köszönhető?
Hát most viccelhetnék ezzel, hogy mint az öreg székely mondja, hogy sok oka van annak, hogy miért nem harangozunk a falunkba. A legelső, hogy nincs harang. Tehát most ha, hogy minek köszönhető ez a lemaradás? Egyrészt annak, hogy a Magyarországon a titkosszolgálatok az elmúlt 27 évben szinte minden egyes kormányváltással, hogy úgy mondjam,
átalakultak
új vezetés. Nem lenne baj, természetesen, csak ez időről időre mindig magával hozta azt is, hogy a munka irányai változtak, az elvárások változtak, és ennél a munkánál azért, ahogy már az előzőekben is beszélgettünk erről, adott esetben olyan munkák törnek el, vagy maradnak félbe, amelyek egy vagy két cikluson, vagy akár több cikluson áthatóan is folytatni kellett volna, hogy az eredmény az beérjen.
És akkor az az energia elveszett.
Igen.
Az a befektetés, akár anyagilag, akár nem tudom.
Akár humán oldalról is, így van.
Elveszett.
Igen. Ez így van. Ez így van, és Magyarországon azért azt is látni kell, hogy ez a szakmai világ, ezt nem itt mondom el először, de, és ez megint nem egy ilyen túlködösítés, ezt fogadják el tőlem, hogy az, hogy valaki egy jó titkosszolgálati szakember legyen, ahhoz nem elég egy egyetemet elvégezni, nem elég egy fél éves, egy éves belső átképzőt elvégezni. Ez hosszú évek munkája kell, hogy legyen. Jó esetben kellenek olyan, hogy úgy mondjam, mentorok, akik képesek kézen fogni az fiatalokat, és bevezetni ennek a munkának a lépésről lépésre, és közben figyelni, hogy melyik fiatal mire alkalmas, hogy képes ezeket a munkákat, vagy kihívásokat, akár mentális, pszichés terheléseket is kezelni. Tehát ez egy 3-4-5 éves folyamat vége, amikor eljutunk oda, hogy már önálló munkára képes jó esetben egy fiatal. Na most ez az elmúlt évek során, évtizedek során, ez a természetes fejlődés folyamat többszörösen tört meg, aminek sajnálatos módon mondjuk adott esetben az is az egyik eredménye többek között, hogy mondjuk az ilyenfajta befolyásolási törekvések feltárása vonatkozásában vagy nem jut elég idő, vagy más feladatok elvonják a figyelmet, vagy nincs elég szakmai hátterünk ennek a munkának a folytatásához.
A humán hiányosságokat nem lehet technikai oldalról valahogy pótolni?
De lehet ez az egyik válasz, de én mindig azt mondom, hogy mivel Magyarország egy kis ország, nekünk megtanultuk már azt, akár a tudósaink kapcsán is, hogy azt a fajta pénzügyi, technikai háttér hiányát humán oldalról kell pótolnunk.
Tehát, de kiderült, hogy az nem olyan egyszerű.
Hát nem olyan egyszerű, de hogyha most azt mondanánk, hogy olyan metaadatokból szeretnénk dolgozni, mint az NSA dolgozik az Egyesült Államokban, és ha most azt kimutatnánk, hogy ahhoz hány milliárd dollárt kell évente fordítani, hogy a műholdak meg legyenek, a hihetetlen hardware folyamatos korszerűsítéssel meg legyen. És az elemzések végén látjuk a Snowden kapcsán, hogy egyébként ki kell adni alvállalkozóknak a munkát, mert már nem bírják ők sem. Akkor én mindig azt mondom, hogy nekünk humán oldalról kell erősebbnek lennünk, és fölvenni az adott esetben a kesztyűt, mert technikai oldalról én azt hiszem, hogy még sajnos hosszú távon nem állnak rendelkezésünkre majd olyan eszközök, akár pénzügyi, akár technikai oldalról, amelyekkel ezt tudnánk, és valószínűleg nem is kell nekünk, hiszen nekünk tudni kell a nagyságunkat, helyünket, szerepünket, és annak megfelelően kell ezt a munkát folytatni.
A munkatársak kiválasztásában az helyes dolog, hogy feladunk egy hirdetést, hogy szeretnék kém lenni?
Hát,
mert ugye nekem abból, amit elmondott az elmúlt közel egy órában, az derül ki, főleg az oroszoknál, hogy ők egyetemisták között válogatnak, aztán valahogy eljutnak A-ból a B-be.
Hát most
ehhez képest egy újsághirdetés az nekem nagyon egyszerű.
Most furcsát mondok, szerkesztő úr. Jó magam 1985-ben újságot olvasva egy hirdetésre jelentkeztem. És úgy kerültem be 1985-ben vidéki tanárként a rendszerbe.
Fiatalok, van remény.
Tehát úgyhogy semmiféle se családi, se szakmai elköteleződésem ebbe az irányba soha nem volt.
Horváth József, katonai polgári titkosszolgálatok egykori tábornoka, köszönöm szépen.
Köszönöm én is.
A Nahátot hallották, amelyben meghökkentő, érdekes, érdekfeszítő történeteket szoktunk általában elmesélni. Adás munkatársa Zentai László volt. Marosi Antalt hallották.
Tirádió. A Tirádiótól.